Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ez egy olyan tetőterasz, amely tulajdonképpen rendhagyó a maga módján, hiszen párhuzamosan zajlik azzal az eseménnyel, amelynek a főszereplője tulajdonképpen itt ül velem a stúdióban. Kelemen Albert Kálmánról beszélünk, aki az Utazásaink című tárlattal érkezett ide a Dónát 160 alá. Berci, köszönöm, hogy ekkora utat megtettél egyrészt, másrészt tényleg izgalmas az, hogy miközben mi arról beszélünk, hogy hogyan is indult és fejlődött ki a pályád, ugyanabban az idősávban zajlik a megnyitó. Egy kicsit, hát hogy is mondjam, párhuzamos világokat építünk. Te hogy vagy ezzel? Neked is megvan a való és a vele párhuzamos, szintén reális, de másként értelmezhető világot. Köszönöm, hogy itt vagy.
Igen, tehát először is köszöntöm a Kolozsvári Rádió hallgatóit. Kelemen Albert vagyok, Székelyudvarhelyről, és nagy öröm számomra, hogy annyi éven keresztül hallgattam a Kolozsvári Rádiót, és végül itt lehetek, és beszélhetek a stúdióban.
Nem először vagy Kolozsváron, azért volt itt egy opera épületi, vagy halbeli jelenléted, és volt egy Minerva-beli kiállításod. Erről a kettőről mindenképp tudok. Volt még egyéb is?
Igen, tehát ez csak itt a kiállítások, de igazából én hosszú ideje járok Kolozsvárra. Először 1990-ben érkeztem Kolozsvárra, hát úgymond zöldfülű ifjúként, és utána még jöttek aztán később az egyetemi évek. Hát szinte minden évben visszalátogatok Kolozsvárra, akár munkaügybe, akár egyéb. És
az egyébnek itt van a lenyomata lenne a kiállításon, legalább két olyan munkád van, ami Kolozsvár kötődésű.
Igen, tehát a Kolozsvárhoz rengeteg szál köt egyébként. Hát igazából ezek voltak a nagy kudarcok és a nagy sikereknek a színhelyei, és a kiállításnak az Utazások címet adtam, de itt legalább háromféle utazásra gondoltam, tehát az egyik a konkrét utazások, a másik az a szellemi út, amit 1990 óta megtettem, és megismertem valamennyire Erdélynek a történelmét, művészet történetét. A harmadik utazás az pedig tulajdonképpen a technikai kifejezést terintett utazás.
A Tustól egészen a Linometszetig egyelőre, persze van rész is, de hogy az már tulajdonképpen háromdimenziósnak tekinthető, hogyha metszetről beszélünk, kis túlzással.
Hát itt a technikai téren, igen, igazából arra gondoltam, hogy az egyszerű tusrajzokat ugye követték előbb a linómetszetek, aztán a rézkarc, illetve a rézmetszet, és hát egyúttal igyekeztem tanulni a nagy elődöktől is. Hát a linómetszet az főleg Kós Károlyt kell megemlítsem, akiről tudni kell azt, hogy egy régi nyomdaprés a sztánai villába tulajdonképpen több színből készített linómetszeteket, és nem csak a dúcokat nyomta egymás után, hanem még ha megfigyeljük, akkor az is látható, hogy két színből alkalomattán kikevert egy harmadikat is a metszetein.
Induljunk el a Kályhától, Berci. A Kályha az tulajdonképpen egy udvarhelyi kis srác, aki szeret rajzolni, mert hogy ezt nem valamiféle megvilágosodás révén fedezted fel magadban. Aztán mégis esztergályosi szakmából startolsz el. Ez mennyire segített téged? Az anyaggal való küzdelem, a térben látás, a pontosság, ezek hát ott finomultak, amíg az alapszakmádat elsajátítottad? Vagy hogy vagy ezzel?
Hát igazából én nem voltam esztergályos, tehát fémipari munkás voltam, de hűtővitrineket szereltünk össze. És hát a hétköznapi munka az akkoriban annyit segített, hogy mindig voltak ilyen maradék lemezdarabkák, hát inkább cín, és az egykori rajztanárom, Miklósi Dénes, aki ugye a Kolozsvári Képzeti Főiskolának a tanára volt időközben.
És akit mesterednek is valsz valamilyen szinten.
Igen. Ő mutatta meg az első rézkarc technikát.
És akkor ide jó volt a nyersanyag, ami menet közben ott felgyűlt, igaz?
Hát később aztán abban maradt, és ugye nem juttam be a képzeti főiskolára, és akkor úgy döntöttem, hogy a művészettörténeten fogok tanulni. És a rézkarc az egy időre abban maradt, de egy pár éve ezelőtt újra elővettem, és újra elkezdtem tulajdonképpen kísérletezni.
Lehet, hogy kényelmetlen, de felteszem a kérdést. Kompenzálsz? Tehát volt több ízben próbálkozásod a Jon Andrészkura, nem jött össze, és akkor lett művészettörténet, illetve végül is lett egy pálya, attól függetlenül, hogy nincs egy ilyen kimondottan keretezett diplomát, hogy akkor grafikus. Azzá váltál időközben, és hát most nem akarom itt fényezni a cégért, de senki meg nem mondaná, hogy akkor most Kelemen-Berci képzett, vagy autodidakta, vagy mind a kettő egy kicsit összerakva alkotó.
Hát ez igazából ugye ez úgy kezdődött, hogy fiatal végzősként, amikor befejeztem a művészettörténet egyetemet, akkor úgy képzeltem, hogy én mindent is fogok csinálni, tehát művészettörténetet fogok tanítani, írni fogok, rajzolni fogok. Aztán rájöttem, hogy ez nem fog így működni, hogy mindent is. Aztán teltek az évek, és...
Illetve nem egyszerre, hanem rendre, sorban, szerre, ahogy mondják.
Tehát egy olaszországi utazás irányítottam, tehát tulajdonképpen helyezte más fénybe azokat, amiket tanultunk az egyetemen, és akkor eleinte nem is gondoltam még arra, hogy ezt fogom csinálni, hanem egyszerűen hétvégenként tettünk kisebb-nagyobb kirándulásokat.
Berci, ez a más fény, erre vagyok kíváncsi, mert ez mindig így előfordul, amikor beszélsz magadról, hogy ez egy ilyen flexiós pont, de bontsuk ezt ki, hogy mitől, mert nyilván amikor olvasunk művészekről, alkotókról, ezek, hogy itáliai kirándulás, itáliai nyaralás, itáliai tanulmányút, hogy ezek meghatározóak. A te esetedben konkrétan mit indított el, vagy mit görgetett tovább ez az olasz élményvilág?
Hát igazából itt elsőként, amit megláttam, az a firenzei dom volt, amit úgy nem lehet. Tehát képekről nem tudják visszaadni, meg leírások, meg amiket tanultunk róla, az nem messze menően nem közelíti meg azt a látványt, amit élőbe nyújt. Igazából már azon az utazáson is készítettem kisebb-nagyobb vázlatokat, de ahogy mondtam, nem gondoltam még arra, hogy ennek ez lesz a vége.
Van valami köze a fényviszonyoknak is, hogy esik rá az olasz napsugár? Valamilyen módon meghatározza azt? Mert mondod, hogy a fénykép meg a bármilyen felvételt nem lehet tulajdonképpen versenyeztetni a terepben szerzett, ott helyben szerzett élménnyel és benyomással. Nem hiszem, hogy csak pusztán a levegő, hogy ott vagy, a tudat, hogy ott van tőled pár száz méterre, vagy akármilyen távolságra egy műemlék, és te magad ezt átéled, ez elegendő. Lehet, hogy több minden is kell.
Hát nem tudom, szerintem az élőbe való látvány az mindig meghatározó. Tehát sokkal jobb, hogy úgy mondjam, mindegy fénykép, vagy bármi más.
Ez indított el tulajdonképpen, amikor a műemlékeket elkezdted lajstromozni és rajzolni?
Nem, ahogy mondtam, az később történt. Tehát
nem, de hogy felmérted ennek a fontosságát, hogy ki kell menni oda helybe, még ha fotózod is, meg skiccelsz, jó, ha van egy kapcsolatod azzal az épülettel, vagy
igen, tehát ahogy mondtam, hogy a kezdetben nem voltak ezek más, mint egy simó ilyen pihentető kirándulás. Aztán egy idő után kezdtem gondolkozni, hogy ha már van ez, hogy időnként elmegyünk valahova, akkor jó lenne őket le is rajzolni. Na most...
Konkrétan ez hogy megy? Megy a család, Kelemen-Berci azt mondja, hogy stopp, ti most elmentek egy kicsit vásárolni, szétnézni, környéket szaglászni, én meg itt leskiccelem a helyi nevezetességet.
Ez tulajdonképpen változó, tehát ez úgy történt, hogy eleinte azt terveztem, hogy minden fontosabb épületről készítek alaprajzot, rövid leírást, egy rajzot mondjuk 3D-be. Aztán rájöttem, hogy ez így nem fog működni, és hát az, hogy mi a célpont, az változott. Tehát igazából egy kisebb nyomtatott térképen kezdtem kijelölni, hogy hova szeretnék eljutni, és amikor megvolt, akkor kezdtem bekarikázni. Na most az is változott, hogy hogyan volt, hogy csak... Tehát kezdetben a feleségemmel kezdtünk járni ketten, akkor lett saját autónk, aztán később a lányom is akkorára cseperedett, hogy őt is vittük magunkkal. Volt olyan eset, hogy barátokkal, tehát tulajdonképpen egykori kollégákkal együtt mentünk, tehát együtt a két család. És voltak olyan esetek, hogy az iskolával, tehát tudni kell azt, hogy nekem a polgári foglalkozásom az történelem tanár, és elég gyakori, hogy osztálykirándulás vagy iskola kirándulással megyünk a gyermekekkel.
Gyerekek tudják azt, hogy Berci tanár, ő a rajzos is, nem csak a történész, ugye? Ezt hát, akceptálják? Mert ugye az ember elmegy, én is voltam, igaz, hogy rövid ideig, de voltam azért ilyen osztályfőnökként kirándulás szervező. Nyárát Szeredáról vittem Szovátára a csapatot, hát nem egy nagy kaland, de azért mégiscsak felelősséggel járt, még a kis nyomtávú vasút még működött, de akkor van egy olyan, hogy a pedagógus meg a tanár és a gyerekek vigyázása, és közben ott van a látvány, ami megragad. Akkor ezt így elmented egy fájlba, és azt mondod, na majd visszajövök, mikor nyugodtabb körülmények lesznek, vagy elegendő az, hogy amíg ők például a elemózsiájukat elfogyasztják, akkor te a kis noteszedet előszeded, skiccelsz, két fotó, és már is megvan a nyersanyag a következő rajzodhoz.
Igen, tehát ez igazából változó. Tehát az ideális eset az, hogy van időm leülni legalább egy vázlat erejéig. Hát végleges munkák nem nagyon születtek a helyszínen, az igazság, bár most az utóbbi időben azon vagyok, hogy pasztellel végleges munkákat készítsek.
Az lenne az ideális? Tehát hogy érzékeled, hogy ott lenni a közelben az alkotás teljes folyamatában, vagy tényleg elegendő azt az impulzust így rögzíteni, és majd otthon tovább gondolni?
Igazából is. Tehát ez úgy szokott működni általában, hogyha kiválasztok magamnak egy helyszínt, tegyük fel a Bánffy kastélyt, ahol többször is jártam, tehát családdal is jártam, meg gyermekekkel is.
Ezt a Boncidaira
gondolok. Igen, akkor mindig az első, hogy elolvasom a művészettörténet irodalmat. Hát a Boncida az egy különleges, mert az egyik kedvencem, igazából azt már fiatal koromban regényt olvastam. Na de visszatérve a módszerre, tehát ahogy mondtam, az ideális, amikor készülhet egy váz. Fényképek készülnek, és otthon kidolgozom. Hát persze, amikor gyermekekkel menjünk, akkor általában én vagyok az, aki bemutatja a műemléket, úgyhogy olyankor sok időm nem marad, hogy főleg végleges munkát készíteni, de olyankor is fényképek, meg egy rövid vázlat az általában mindig belefér.
Azt mondod, hogy Itália indított el. Én végignéztem a bemutatkozásod során vagy okán elkészített ismertető anyagot, és nem látok külföldi kiállítást, bár lehet, hogy izgalmas lenne, amint Kelemen Albert Kálmán neve feltűnne egy olasz kisváros vagy városka galériájának az ajtaján, hogy hogyan látja egy erdélyi azt a, egyébként az ottaniaknak szokványos, a turistának pedig mindig meglepő látványt és városképet.
Igen, tehát ez igazából a kicsitől a nagy fele indult. Tehát az első ilyen jellegű kiállítás az 2014-ben volt, azt Veres Péter udvarhelyi muzeológus Totál Lokálnak nevezte, és az volt a lényege, hogy csak udvarhelyi vagy
közvetlen
környéki épületek legyenek benne. Aztán ez folytatódott Csíkszeredába, amikor megrajzolt székelyföldi értékeknek neveztük. Aztán a következő lépés az jött Kolozsváron a Minerva galériába, amikor már erdélyi értékeknek neveztük. Ugyanez folytatódott Nagyenyed, tehát Nagyenyed környéki épületekkel kiegészítve. És hát most már úgy elértem hát a számomra kitűzött Erdélynek a határát. Hát persze ezt a végtelenségig lehetne folytatni Erdélynek a határain belül is, meg itt vitathatnánk, hogy most mit értünk Erdély alatt, a Vajdaság területét, vagy az Erdélyi Fejdelemség területét, de most már kiléptem tulajdonképpen Erdélyben, mert...
Szóval itt a történész és a művészettörténész vitatkozik benned,
igen,
hogy...
Igen, igen. Tehát kiléptem ezen a határon, tehát már Herkules fürdőn jártam tulajdonképpen, vagy Nagyváradon, de vannak egyébként velencei rajzok is, meg horvátországi, csak azt egyelőre nem akarom be. Eddig nem akartam bekeverni ezekbe a dolgokba, mert a célkitűzés az Erdély volt eredetileg.
Na jó, de maradjunk akkor a koncentrikus köröknél, tehát a következő menetben vagy futamban elképzelhető, hogy minimum Magyarországon megjelenik ez a tárlat, aztán majd gyűrűzik tovább.
Hát igen, igen, elképzelhető, de hát egyelőre még gondolkozok, hogy mi legyen, ugyanis párhuzamosan fut egy másik projekt is, az regény illusztrációk. Abból is volt egy kiállítás a Marosvécsi kastélyban.
Megfigyelhető az, hogy a te eddigi pályafutásodban nem csak a helyszínek váltakozása alakul koncentrikusan és bővül, hanem tulajdonképpen a technika is, meg a tematika is egyre inkább szétszálazódik. Ez arról szól, hogy a te rajzolt vagy megalkotott világod az sok sokkal több rétűbb, mint az alapvető érdeklődésed a művészettörténet és a történelem iránt. Tehát, hogyha elmész a fikcióba, mint illusztrátor, akkor az egy teljesen más viszonyulást követel tőled.
Hát igazából most sikerült letisztázni az elmúlt időszakban, hogy három nagy tematikát tudnék megnevezni az érdeklődési körömbe. Tehát az egyik és a kezdeti azok a figuratív illusztrációk voltak. Párhuzamosan mentek tulajdonképpen a tájképek, amit úgy kell elképzelni, hogy tussal rajzolt részletes fák. És a harmadik az lenne ugye a műemlék épületek. És sajnos egy kicsit azt kell mondjam, hogy van egy ilyen közmondás, hogy aki sokat markol, az keveset fog. Lehet, hogy jobb lenne, hogy egy dologra koncentrálni, de a munkák azok folyamatosan adják az új ötletet, tehát úgy tematikai szempontból, mint technikai szempontból. Hát.
Szóval nem mondhatod azt egy szerzőnek vagy egy kiadónak, hogy hát ne haragudjatok, most én nem illusztrálok, mert éppen előttem van 3-4 út betervezve, meg befejezetlen műemlék skic, és akkor nem akarom kavarni. Nem ez a helyzet, hanem azt mondod, hogy bevállalod, aztán lesz valami, és többnyire lesz is.
Igen, tehát általában változnak. Hát azt mondtam, hogy vagyis legalábbis én így gondolom, hogy a művészi szabadságot azt nem kellene gátolja. Semmiféle irányzat, meg semmiféle kötöttség. Tehát az ember azzal foglalkozzon, amihez éppen kedve van. Hát most ez persze gyakorlatban nem mindig valósul meg, tehát előfordul. Van egy-egy megrendelés, amit ugye előnybe kell részesíteni azzal szemben, ami éppen akkor foglalkoztatna. És egy kicsit én ezt tartom tulajdonképpen a legnehezebbnek, hogy rengeteg ötletem van, aztán hosszú ideig kell várni, amíg neki tudok fogni. Tehát igazából az utazásokkal is mindig ez volt a probléma. Tehát akkor ott a helyszínen az embernek van egy hangulata, és aztán szeretné minél előbb megrajzolni, de jönnek a hétköznapok.
Fakul a hangulat?
Haza kell jönni, munkába kell menni, telik múlik az idő, és lehet, hogy 2-3 hét, egy hónap múlva tudok oda kerülni, hogy az utolsó utazásról rajzokat készítsek.
És akkor egy erőfeszítés újra felfrissíteni.
Igen, újra bele kell élje magát az ember ebbe a hangulatba.
Van egy barátom, képzőművész és rajztanár. Volt egy időben. Kialakult egy kettősség, és hát a tanintézet az meg is értette, hogy ő elutazik néha alkotótáborba, ösztöndíjak okán. De volt egy pillanat, amikor azt mondta az igazgató, hogy hát mi értékeljük a munkádat, meg nagyon jó a visszajelzés a diákok részéről is, de most azért el kell döntened, hogy úgy, hogy bármikor visszajöhetsz. Tehát amikor gondolod, akkor neked itt helyed van. De az iskola, az intézmény szempontjából azért itt most dűlőre kell vinni a dolgokat, és hát az alkotás primátusa végül is döntött most Németországban. Horribile dictu éppen egy design akadémián óraadó tanár is, de hát az egy más típusú ugye, ritmus. Foglalkoztatott-e téged a gondolat, hogy akkor teljes normás alkotóként folytasd?
Ez egy olyan elképzelés, amit az ember csak a legszebb idejében játszik el a gondolattal, hogy akkor egész nap rajzolni. Tehát maga Paul Gauguin fogalmazta meg adott pillanatban, hogy micsoda nagyszerű dolog lenne, hogy egész nap festeni. Hát most az igazság az itt elhangzik, hogy valamikor szerelő munkás voltam, aztán hogy lettem tanár, meg voltam életem folyamán grafikai szerkesztő, meg még műszaki rajzal is foglalkoztam. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy szeretnék egész nap rajzolni, a tanítás az, ami a tulajdonképpen a legközelebb, a legideálisabb és elérhető állapot, amit ma meg lehet oldani, mert...
Ott van a vakáció,
részben
nem?
Ott vannak a vakációk, igen, meg egy kicsit szabadabb, a kötetlenebb a munkaprogram is, tehát hogyha az egyik nap az embernek van 6 órája, akkor azt hiszi, hogy másnap csak 2, és egy kicsit jobban lehet mozogni, illetve fel is lehet használni az iskolába, tehát most például vannak ezek az iskola másként hetek, és támadt egy ilyen ötletem, és meg is valósítottam, hogy bevittem a gyermekeknek a prést, illetve tartottam egy rövid előadást a grafika sokszorosító eljárásoknak a történetéről, és ki is próbálhatták a linómetszet készítést élőbe.
És élvezték.
Igen.
Egyébként az óráidra viszel be saját szemléltető eszközt, amit nem a szertárból kell kivenned, hanem egyszerűen otthon a honod alá csapod, és bemész egy illusztrációval vagy egy rajzzal.
Hát a sajátot annyira nem.
Időnként azért.
Ritkán, ritkán fordul elő, hogy saját munkát mutatok be, viszont ugye abba használ, hogy ahogy mondtam, hogy ugyanolyan megfoghatatlan a gyermekeknek ez az erdélyi történelme, például mind amilyen valamikor számomra volt, tehát nem tudnak különbséget tenni a között, hogy mi az, hogy Gyulafehérvár, és mi az, hogy Fehéregyháza. És akkor így, hogy ezeket a helyszíneket megismertem, tehát jobban hozzá tudok szólni, illetve jobban be tudom mutatni. Illetve vannak jó, most már jó kortárs képzőművészek, akik történelmi illusztrációkat is készítenek, és azokat szoktam inkább mutogatni.
Van néhány munka lent az éppen zajló tárlaton, amely téged ábrázol, van egy Dante idézet is, ugye, egy olaszul oda biggyeztett, mint egy lábjegyzet, és hát Tibori Szabó Zoltán említette, és te is idézed őt, hogy van egyfajta frankóság, egyenesség, és ugyanakkor egyfajta önreflexiós igény is benned. Tehát nem csak az van, hogy néha keményebben fogalmazol azokkal a vonalakkal, amelyekkel operálsz rajz közben, és ebből időnként kritika, vagy a létnek a durva mi volt, hogyha romokat ábrázolsz, nem idealizálod, hanem tényleg a porladás ott van, de saját magadat is, hát ilyen kicsit keresem a megfelelő jelzőt, számon kéred, vagy így meglátod az érdekes, pikánsabb fordulatokat a saját habitusoddal kapcsolatban. Ez honnan ered? Volt a családban egy ilyen típusú jellemvonás, vagy ez menet közben?
Nem tudom, tehát hogy most ismét egy nagy művészt idézzek, hogy Toulouse-Lautrec mondta, hogy muszáj elviselni önmagunkat, és igazából próbáltam keretbe zárni az elmúlt időszakot. Tehát a kiállításom most egy, amelyiket említetted, hogy a Dante idézett, az egy 97-es munka. Igazából akkor kezdődött a történelem, művészet, történet egyetem, ugye felkerült az ember a nagyvárosba, kicsit elveszve. Ezt próbáltam meg ábrázolni.
De találtál egy jó adag barátot. Hát Márton Evelin, aki bemutatja, ismerteti ezt a mostani Donát 160-as megjelenésedet, ő osztálytársad volt. Bibza tiszteletes úr, aki a szomszédban van, ő is osztálytársad volt. Szuszámi Zsuzsa, aki felhívta rád a figyelmem, és ajánlotta, ő szintén. Tehát most már csak így kapásból három ismerős arc, és nekem az volt a benyomás, hogy mindenkinekben élő ez a kapcsolat. Tehát, hogy az egy jó osztály, jó évfolyam lehetett, és egy nagyon, így gyanítom, nagyon sok mindent tett hozzá, nem csak szakmailag, hanem emberileg is az életedhez.
Igen, tehát ez egy, hát az életemnek az egyik legnagyszerűbb időszaka volt, az a 4 év, amit Kolozsváron töltöttem. Hát, hogy mondjam, tehát egy kicsit nyilván, hogy csalódás volt az, hogy nem sikerült bejutni a képzőművészeti főiskolára, de a művészettörténet szakon olyan a dolgokra irányították rá a figyelmet, amit valószínű, hogy nem találtam volna meg a képzőművészeti főiskolám, illetve az, hogy volt magyar szekció, és tulajdonképpen ott 20-30 ember, ugye, akik között voltak, akik az első egyetemet végeztük, hát én akkor már idősebb voltam, a velem egykorúak azok, mint például Bibza Gábor vagy Zsuzsa, ők már a második fakultásnál tartottak. Na de visszatérve, tehát nem csak az az egy képe volt annak az időszaknak, tehát az akkori, hát a divatos találkozóhelyek, a kocsmák, a Bogyának nevezett, a Mikó Imre utcába levő nyári kertet, azt is lerajzoltam, egy kicsit a Renoirnak a Moulin La Galettière-re emlékeztetett, illetve a másik, a téli találkozóhelyünket, a Music Pubnak nevezett kocsmát szintén lerajzoltam, illetve a Korcsa Pavilonba tartott bulikat, hogy úgy mondjam. Na de az időszak lejárt, és itt tulajdonképpen
itt a sétatéri emlékek törnek fel. Tulajdonképpen van egy ilyen városkép. Nagyon érdekes, hogy Jánosi Andinak a puzzle-es Kolozsvár képe, az most került fel nemrég a szerkesztőségnek a falára, és akkor lent van egy más szemszögből, de ugyanolyan izgalmas látkép, tulajdonképpen egy Kelemen Albertes vízió. Mi maradt még azon kívül, hogy nagy adag podgyászt adott Kolozsvár, élményanyagban, emberi kapcsolatokban, tudásban. Így ahogy visszajössz a városba időnként, ugye nyáron jöttél terepszemlére, azt meg kell említeni, hogy te egy olyan típusú, vagy legalábbis én úgy ismertelek meg, mert azelőtt nem találkoztunk, hogy így nagyon tudtad, hogy mit gondolsz bele ebbe a térbe, felmérted a felületet. Már akkor gyanítom, hogy 85%-ban tudtad, hogy mi hova kerül, de hogy ez az alaposság, hogy jövök, megnézem, tényleg annyi, tényleg akkora, tényleg úgy esnek a fények, és akkor elindul a folyamat. Menet közben, Berci, menet közben volt úgy, hogy az eredeti, most nem csak a kolozsvárira gondolok, eredeti tárlat terved módosult, mert vagy befejeztél egy olyan munkát, és friss volt az élmény, és nagyon úgy érezted, hogy meg szeretnéd mutatni, vagy mert egyszerűen jött egy olyan ötleted, amit úgy gondoltál, hogy ha aszerint rendezed át az anyagot, akkor egy plusz üzenetet hordoz majd.
Igen, tehát előfordul az, hogy hát most, hogy mondjam ezt, vannak ilyenek, hogy kizárólag arra a kiállításra dolgozom. Tehát például az enyedi kiállítás, amikor úgy körvonalazódott, hogy Enyeden lesz megnyitó, az egy olyan jó fél év, kicsit több, mint egy fél évvel azelőtt volt, és akkor elkezdtem az Enyed központjáról egy nagyobb bacska tusrajzot készíteni az erődtemplomról, illetve...
Akkor még felújítatlan állapotában.
Felújítatlan állapotában, igen. Illetve időközben a tévében hallottam meg, hogy a túlsó parton levő, tehát a Marosnak a túlsó partján levő Enyed-Szentkirályi kastélyt felújították, és akkor, amikor elmentünk egy barátommal, hogy megnézzem a helyszínt, akkor egyúttal átmentünk, és megnéztük a felújított, egyébként Pákei Lajos által tervezett Enyed-Szentkirályi kastélyt.
Lesz-e, vagy tervezed-e egyfajta albumnak, tehát kézzelfogható, kötéssel ellátott klasszikus albumnak a megjelentetését, vagy úgy érzed, hogy még nincs meg az a kritikus mennyiség, amiből egy olyan szelekciót tudnál ajánlani, amiről úgy gondolod, hogy nem csak a te művészeted szempontjából reprezentatív, hanem a téma szempontjából is szerencsés szelekció.
Hát igazából elárulom, hogy az albumnak a szerkesztése az elkezdődött. Egy kicsit azt kell szakembereket megkérdezzek, hogy hát, hogy műfaji szempontból mit lehet ezzel kezdeni, mert nem akarok semmiképpen sem egy művészettörténeti összeállítást létrehozni. Valamiféle rövid ilyen művészettörténeti úti könyvszerű ismertetés, illetve személyes élményekkel összefűzve.
Tehát minimális szöveg, és hadd hasson a minimális szöveg rajz, illetve a metszet.
Minimális szöveg és rajzok. Tehát tulajdonképpen album, minden rajz alá egy rövid szöveg, ahogy mondtam, hogy ezt szakemberekkel kell konzultáljak, illetve hogyha elkezdődik a kiadványnak a szerkesztése, akkor valószínű, hogy különböző fordulatokat fog majd venni, hogy hogyan csoportosítsuk, vagy témakör szerint, vagy technikák szerint. Tehát
van erre egy, hát ideálisan belőtt deadline-od, mert mindig van egy ilyen dilemma, hogy meddig lehet ezt folytatni. Mindig jut eszünkbe újabb és újabb dolog, mint ahogy szokták mondani, a doktori megvédéssel, vagy a nagy munkák átfogóbb vállalkozások esetében, hogy kell lennie egy végpontnak, ami aztán szervesíti és valamilyen szinten ritmust is diktál. Ezzel hogy állsz? Mert ez egy nagy merítés. Tényleg félő, hogy mindig ott bujkál az a veszély vagy dilemma, hogy hát lezártam a kéziratot, most egy furcsa, hogy kéziratról beszélünk, egy grafikai, vagy egy, tehát lezárom azt a kötetbe ajánlott anyagot, és akkor egy olyan plenáris élmény birtokol egy rákövetkező héten való kiszálláskor, hogy azt egyszerűen nem lehet elképzelni anélkül a kötetet, akkor hát mivel szerkeszteni kell, ugye páros oldal, akkor már borul minden, hogy lesz ez?
Hát igen, rá hibáztál a lényegre tulajdonképpen, mert 2022-ben emeltileg lezártam a sorozatot, de aztán közben épp a Kolozsvári Rádióban hallottam, hogy van Mérán a Bivaj Múzeum, azt meglátogattuk, akkor annak kapcsán kipróbáltam egy új technikát, amit addig nem csináltam, a szénrajzot. aztán így megszületett a Mérai Bivaj Múzeum.
És lent van, látható, igen.
És vele együtt egy mozdonyos, illetve vasútas, egy újabb vasútas téma, Dézsi, hát tulajdonképpen Mozdony Múzeumnak becézett vasúti műhelynek a rajza.
A vasútas témánál maradva, az a linómetszet, ami a kolozsvári mozdonyt közelképbe hozza és átértelmezi, az hát nagyon érdekes sorsa volt, eljutott egészen egy licitálás környékére, vagyis konkrétan felajánlottad Bibza Gábornak, hogy akkor ez éppen újjá alakulandó egyházi vállalkozást, ugye a Zsoboki gyermekotthonnak az átszervezéséhez szükséges anyagi támogatáshoz ezzel te is hozzájárultál, és akkor ilyen módon valójában a te alkotásaid, vagy a te jelenléted több, mint egy alkotói, civil társadalmi szereplőként is ott vagy. Vannak-e még ilyen alkalmak, hogy felajánlod műveidet, vagy kérik, hogy válogass, és ha úgy látod, akkor szállj be ilyen-olyan
aukciókat? Igen, tehát ha vannak ilyen alkalmak, akkor szívesen teszek felajánlásokat. Hát most már, hogyha szóba került, akkor elmondom, hogy Kolozsvári Házsongárd Alapítványnak szoktam rendszeresen kisebb összeget küldeni. Nem másért tulajdonképpen, mert a dédszüleim ott nyugszanak. Sajnos, hogy eltűnt a sírjuk, tehát újra el lett adva, és teljesen idegenek feküsznek ma ott. És ezzel próbálom tulajdonképpen jóvá tenni, hogy évente az alapítvány működésének küldök egy kisebb összeget.
Udvarhely és környéke, mert hogy tulajdonképpen a KH-tól indultunk, és a tűzhelyhez vagy Kandallóhoz fogunk visszatérni. Nem biztos, hogy ettől kerek a beszélgetésünk, csak így lehetne akár keretezni. A te világod az, amit naponta látsz, iskolába menet, ügyeket intézel a városban, egyszerű közösség tagként, udvarhelyi polgárként. Ez hogy megy párhuzamosan az árnyalatokat, a hajlatokat, az arányokat érzékelő és értékelő emberrel? Tehát, hogy van az a köznapi pillanat, amikor meglátsz egy... Mert ugye udvarhely is ad és ajánl nagyon sok olyan városrészletet, amit érdemes, vagy azért, mert találsz egy teljesen más szöget, vagy azért, mert technikában érzed izgalmasnak, hogy akkor most ezt linóban hogy tudnád lehozni. Szóval hogy van ez Kelemen Albert Kálmánnal, hogy megy az utcán, és azt mondja, hogy hú, akkor ezt a sarkot, vagy ezt az épület részletet majd nézzük majd meg, holnap hajnalban lehet, hogy izgalmasabb.
Igen, tehát ez változó, tehát van, hogy hát, hogy véletlenszerűen fedezek fel részleteket, vagy elindulok fényképezni, tehát például egy őszi időszakban ugye a színeket, hát nem nagyon...
Van egyébként kedvenc napszakod és évszakod, vagy ez így always működik,
hát
ez a történet?
Ez most már sajnos, hogy az utóbbi időben kicsit megváltozott az időjárás. Talán a november elején a nap lemente, amikor a feketék rávetülnek a sárga, meg egyszerre kék égbótra, az egyik kedvencem. Tehát visszatérve, vannak olyan helyszínek, tehát például az udvarhelyi vasútállomás, amit az ember úgy megpillantja hirtelen, hogy a vasút sínek hogy kanyarognak, és volt egy olyan rajzom, amelyiken az udvarhelyi egykori mozdonyszint lerajzoltam, ami már tulajdonképpen eltűnt, tehát lebontották, nincs a főt felszínén.
Akkor tulajdonképpen nem csak, hogy dokumentálsz, hanem archiválsz is történeteket. Ugye, ahogy mondod, hogy már nem létezik az épület, de a te rajzaid között, a te munkáidban még ott van.
Igen, tehát részben igen. Tehát most nem mondhatnék egy egyértelmű állapotot. Tehát a lényeg az, hogy...
Tehát előfordul ilyen
amiket
is.
Amiket lerajzolok, illetve kiállítok, ott minden helyszínen jártam. Tehát olyan nincs, hogy fényképről úgy valamin dolgozzak, hogy ne jártam volna ott. És mindig azt az állapotot igyekszem bemutatni, ahogy akkor van. Tehát nem régi fotókat, nem rekonstrukciók, tehát mindig arra az állapotra igyekszek összpontosítani, ami van. és ez alatt a 10-12 év alatt, hát ugye rengeteget változott, említettem, hogy vannak épületek, amik eltűntek, de vannak olyanok, amik romosak lettek, de van, amit szépen felújítottak, tehát most nem akarom felsorolni ugye a nagyvárosoknak a templomait, de az elmúlt hónapokban éppen az udvarhelyi székelytámat várnak a bástyáját fették be és újították fel, úgyhogy időszerű lesz lassan a régi metszet mellé egy új, amelyik a felújított állapotában mutatja, és jó pár száz éve úgy néztük romosan, úgyhogy én szerintem egy nagyon nagy lépés történt ezzel.
Van-e kedvenc helyszíned, ahova nem föltétlenül azért térsz vissza, hogy újra és újra rajzold, vagy mert azt érzed, hogy akkor valamit megfogtál, de ugyanakkor ott van az is, hogy nem teljességében, vagy mindig az a kedvenc, vagy az a leginkább fontos, ahol ott vagy per pillanat?
Hát nehéz lenne kedvencet úgymond megfogalmazni, tehát igazából az erdélyi nagyvárosokat, és nem csak ugye Székelyudvarhelyen, hogyha megkérdeznének, hogy melyik a kedvenc helyszínem, akkor azt mondanám, hogy a főtér a polgármesteri hivatallal szembe, és ott születtem valamikor, illetve a sétatér, és a nagyvárosok, tehát Kolozsvár, Brassó, Szeben, Beszterce,
Várad is akár.
Nagybánya, Várad akár, igen. De ha Kolozsvárba gondolkozok, akkor minden alkalommal bemegyek a Szent Mihály templomba, és egy kicsit úgy érzem, mintha hosszú-hosszú idő után sikerült volna hazatérni. Illetve a másik kolozsvári helyszín az a Szamos híd környéki paloták, amit egyébként most nyáron rajzoltam le.
A Babos palota, igen. Meg a társai. Igen. Hát Berci, nem tudok mást kívánni, csak hogy ne fogjanak ki a terepek, te ne fogjál ki a türelemből, pennádból a tus, vagy amit éppen használsz, ugye, mert akvarelben is dolgozol, az se szenvedjen hiányt, és várjunk még 10 évet, amikor megint jössz, vagy felezzünk, és akkor mondjuk azt, hogy 5 éves terv, Kelemen Albert Kálmán újra itt van, Donát 160. Vagy még van egy variáns, amikor az album elkészül, akkor lehet, hogy érdemes egy újabb teraszos beszélgetést beiktatni.
Igen, hát reméljük, hogy nem.
Ezzel nem sürgetlek, csak jelzem a lehetőségeket.
Nem fog kelleni újabb 10 évet várni, hát ez most igazából azért nyúlt annyira ki, mert közben jött a Covid, és azok az évek, hát az alkotás az ugyanazzal a lendülettel folyt, sőt még jobban, mert akkor jobban ráértem otthon dolgozni, de a kiállítások azok ugye megszakadtak a Covidnak az évei miatt, illetve időközben betöltöttem az 50 évet, és udvarhelyen tavaly volt egy nagyobb, egy átfogó, úgymond gyűjteményes kiállítás, és akkor itt folytatódnak a kiállításoknak a sora, és remélem, hogy nem kell 3-4-5 évnél többet várakozni, hogy újra találkozhassunk.
Visszavárunk akkor is, hát köszönöm a beszélgetést, jó munkát, jó pihenést, mert ugye tanárként most éppen őszi szünetet adott a rendszer, és ezt élvezed, ezt használtad ki, hogy gyere ide hozzánk a stúdióba. Köszönöm még egyszer.
Igen, köszönöm szépen, hogy ha szólhatok egy utolsót, hát hogy ne csak mindig szidjuk a román kormányt. Ezúttal üdvözlöm ezt a kezdeményezést, hogy tanügyi dolgozók és nem csak a tanügyi dolgozók számára rendelkezésre bocsátották ezeket az utazási csekkeket, mert ez tette lehetővé, hogy több olyan helyszínre eljussak, amire egyébként lehet, hogy nem áldoztam volna a saját jövedelmet.
Hát akkor a tárca is kap egy piros pontot, a hallgatók pedig használják ki azt a lehetőséget, hogy 2 hétig még itt lesz ez a tárlat, az utazások és helyszínek és erdélyi kalandozások tulajdonképpen rajzban, akvarelben, metszetben feltüntetett gócpontjai, és Kelemen Albert Kálmánnak a sajátos, izgalmas szemszöge, mindaz, ami érdekessé teszi azt a pillanatot, amikor belépnek a Donát 160 szám alatt levő épületbe, és annak halljában meg lehet tekinteni ezeket a munkákat. Köszönöm a figyelmet, Rostás Péter Istvánt hallották tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban.
Ez a tetőterasz.